Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. 35 éves a romániai rendszerváltás. A 89-es forradalom tényeiről és rejtélyeiről beszélgetünk ma a Sajtóklubban, a legújabb kutatások tükrében. Vendégeim pedig, akiket szeretettel köszöntök, Lönhár Tamás történész, a Bábesbújai Tudományegyetem történelem és filozófia karának docense.
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
És Krajnik Nagy Károly közíró, nyugalmazott lapszerkesztő, közéleti újságíró, az Anno Domino 89 című kötet szerzője.
Köszöntöm én is a hallgatókat!
Én is köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és most akkor ringassuk egy kicsit magunkat forradalmi hangulatba, és nem is tudom igazán, hogy hol is kezdjük, hiszen ma december 2-a van, tehát a máltai találkozó 35. évfordulója, amikor is 1989. december 2-án és 3-án Gorbacsov George Bush-sal találkozott, és hát innentől számítjuk végeredményben a hidegháború végét. Kezdjük akkor ezzel az évfordulóval röviden?
Igen. A máltai találkozót én világrendezésnek nevezném a két nagyhatalom, illetve a két nagyhatalom képviselői között, és hogy kapcsolódjunk az aktualitáshoz is. Ha 89-ben egy új világrendezés volt, megkockáztatom azt a feltevést, hogy éppen most napjainkban, vagy ezekben az esztendőkben megint ismét egy új, egy másik világrend van kialakulóban.
Tamás, tanár úr?
Én egy másik szempont szerint közelítem meg mindig ezeket az évfordulókat, hiszen a jelenleg is alakuló, alakulásban lévő világrendszer akkori pillanatképét szeretném egy kicsit tisztázni, hiszen 89-hez ráközelítve erre az Annus Mirabilisre, azaz a csodák éveként megélt rendszerváltások sorozatára rengeteg féligasság vagy mitosz velünk él, velünk utazik évtizedeken keresztül, és ma már vélt vagy valós valóságként van elkönyvelve, miközben fele sem igaz, mint a népmesében történő juhász. Na most ez egy érdekes történet, hiszen 1988-ban fejezte be Ronald Reagan második mandátumát, és a 88-as választásokon ugyancsak a republikánus párt újrázott, ekkor George Bush senior, a később fiak már junior néven ismert elnöknek az apukája, mert a mai generációja a fiatalabb George W. Bushra emlékszik, az idősebbre már nem annyira, aki a CIA-nak volt azelőtt a vezetője. Ez egy jelentős adat, hogy 1989. januárjában beiktatják azt az Amerikai Egyesült Államok elnökét, amely a CIA kötelékéből jön, rengeteg információval, kapcsolati tőkével rendelkezik, egy egészen más megközelítés, mint a volt kaliforniai kormányzóból lett Ronald Reagan közgazdászok által támogatott elnöksége. Ő egy informacionális és katonai döntéshozási hálóból közelít a külpolitikára, prioritásként tekint, neki másodlagos abban a 89-es évben a belső amerikai társadalmi gazdasági viták rendezése, a világrendszerváltás az első prioritás, amivel foglalkoznia kell, és hát ebből közelítve nagyon fontos, hogy az ő tárgyalói partnere az a Mihail Gorbacsov, amelyikről mindig azt szoktuk mondani, és hát a Krajnik úr könyvét is ajánlom az olvasóknak, nagyon szépen kifejti, hogy a Gorbacsovnak köszönhetjük, hogy nem az mostani arab tavasz összeomló államokat és véres, tömeges, emberiesség elleni büntettektől terhes valóságát, hanem egy békés, lényegében Románia kivételével és az összeomló Jugoszlávia kivételével egy békés politikai átmenet kerekasztal tárgyalásos modelljét Gorbacsovnak köszönhetjük, az ő megengedő politikájának nagy részt. Nos, neki van ekkor egy külügyminisztere, akit úgy hívnak, hogy Eduard Shevardnadze. És az Eduard Shevardnadze volt az, aki a Gorbacsovval szemben fékeket épített be, amikor ez a 89-es összeomlás már nem csak a volt szovjet blokk önálló független államisággal legalább formailag rendelkező az ottani politikai rendszer összeomlásával belső erőkből közelíteni próbáló elitjét kellett valahogy szovjet politikai állásfoglalással megközelíteni, amikor maga a Szovjetunió belüli tagállamok kiválása, függetlenedése indult meg. Itt tessék észrevenni, hogy a Gorbacsov Lengyelország, Románia, Magyarország vagy Kelet-Németország esetében a Sinatra doktrínát alkalmazta, mindenki járja a saját útját. Azonban a Szovjetunió belső népeinek összetartása volt az igazi célja a gorbacsovi politikának, azért engedi el Afganisztánt, azért engedi el a kelet-európai államokat, hogy minden erőfeszítést a Szovjetunió egybetartására, átmentésére és a szovjet kommunista párt reformszocialista rendszerként való átörökítésére tudjon koncentrálni. Amikor ez kérdőjeleződik meg, akkor Gorbacsov lövet. És ez az a pillanat, amikor Lettországba, Litvániába, Észtországba, Örményországba és Azerbajdzsánba, tehát a belső szomszédság, a belső peremvidék országaira és nemzeteire kiterjedő dominó lehullása jelenti a valóságot, akkor Gorbacsov kezét visszafogja Sevárnadze. Ő az, aki valójában az erőszak alkalmazásától elfordítja, és diplomáciai, tárgyalásos, politikai átmenet felé akarja vinni. Nos, ezek az emberek találkoznak, és ezért nagyon fontos, itt zárnám ezt a rövid exkurzust, hogy ezek az emberek találkoznak a két cirkáló között, ugye egy viharos időben, a kis motorcsónakon, át-át köszöngetve koktélpartikkal és megnyitó ünnepségekkel terveztek, nos, ott maradnak a kettő közül az egyiken, és az az egyik nem a szovjet hajó, ahogy ezt nagyon sokan később rögzítették, hanem az Amerikai Egyesült Államok cirkálója, és az Amerikai Egyesült Államok cirkálóján nincsen hangrögzítés. Ezért nincsenek nekünk hang- és képfelvételeink, a szovjet cirkálon minden elő volt készítve, hogy hang- és képfelvétellel dokumentálják, akár a résztvevők tudta nélkül is. Azonban mivel a másik hajón rekedtek, ezért nem történtek meg a hang- és fénykép felvételeken kívül mozgóképpel sem rendelkezünk, ezért arra vagyunk hagyatkozva, hogy a kiadott dokumentumok mellett a titkosított dokumentumok jegyzőkönyvek, valamint a résztvevők kézírásos jegyzetei és a visszaemlékezéseik mit mondanak erről. Nagyon röviden négy dologról tudunk. Egy, a stratégiai fegyverkezés korlátozásából a fegyverek valójában csökkentése jelenti az új irányt. Már nem csak lassabban fognak fegyverkezni, mint a szállt egy, szállt kettő szerződések előírták volna, hanem start szerződést fognak egy éven belül aláírni, majd ratifikálni két éven belül, ami a stratégiai szovjet dominanciát, mert ezt is ki kell mondani, akkor rakéta és atomfegyver szovjet dominancia van, az amerikaiak ezt próbálják egyensúlyozni, és a csillagháborús Ronald Reagan féle terv az egy blöff volt, kérem szépen. Nem rendelkezett a Szovjetunióval szemben stratégiai előnnyel, sőt még paritással sem az Amerikai Egyesült Államok. Ezt akkor és ott nem tudta a szovjet fél, ezért belementek a stratégiai fegyver csökkentésbe, ami drámai végkép egyértelműen az addigi dominanciájuk végét jelentő döntést fog generálni. A második kérdés, ne felejtsük el, hogy Kelet-Európára csak utalással, de történik vitapont. Hiszen ekkor zajlik az Amerikai Egyesült Államoknak egy nagyon fontos katonai beavatkozása, amit a szovjet Sevárnadze kérdéssé a napirenden szereplő kérdések mellett megvitatandó pontként bevitt a vitaasztalhoz, és ez a panamai invázió, ahol valójában az Amerikai Egyesült Államok egyoldalú katonai úton a saját befolyás övezetében biztosította a hegemóniáját. Erre persze mindenféle alapvető ürügyeket és okokat lehet találni utólag, akkor és előtte is ez a sajtóban jelen volt, de végül is egy egyoldalú katonai bevonulásról van szó, amire példa Kelet-Európában utoljára Csehszlovákia 1968. 1981-ben Ceausescu kérte a Varsói Szerződés szervezetétől, hogy vonuljanak be Lengyelországba a szolidaritást, a felnövekvését derékba törő közös aktusként, erre nem volt hajlandó már az akkori a Brezsnyev mellett valójában döntő Andropov, aki a KGB vezetőjeként a nagyon elaggott Brezsnyev mellett, aki egy év múlva 82-ben meghalt, 81-ben már a döntéseket a kezében tartotta. És nem volt hajlandó 89 júniusában sem Ceausescu-ra hallgatni, amikor a magyarországi és a lengyelországi kerekasztal és a lengyelországi szabad választásokkal kapcsolatban Ceausescu újból erőállt a Varsói Szerződés Szervezetének katonai bevonulása útján való egyoldalú hegemónia biztosításának tervével. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államok 89-ben ezt teszik. És ezzel kapcsolatosan felvetődött 89 decemberében, hogy a szovjet Svevárnádzé egyértelműen és egy kicsit azért cinikusan megjegyezte, hogy a Szovjetunió az ilyen jellegű eszközöktől most már végképp eltávolodott. Ilyet ő nem tudna elképzelni 89-ben, és ezt majd látjuk 89 folyamán tényleg.
Igen, hát ez az, amit aztán Ceausescu bukását is okozta, hiszen nem volt hajlandó változtatni a politikáján. Erről beszéltünk egy hónappal ezelőtt, beszélgettünk Krajnik Nagy Károllyal, hogy miért nem volt hajlandó Nikolaj Ceausescu lazítani a nadrág szíjon, még akkor se. Na de jussunk el akkor a forradalomig. A legújabb kutatások tükrében mi történt itt 89. decemberében? Népfelkelés, forradalom, államcsíny, vagy inkább mindhárom együtt, illetve egymás után?
Ez egy alapvető kérdése a 89 kutatásnak. Úgy, ahogy a francia forradalom kutatása most már 200 és év után, ugye 235 éve volt a francia forradalom kezdetének számító 1789, és a francia akadémia és a francia egyetemeken a francia forradalom kutatása még a jelenkori történeti kutatásnak számít. Tehát ők még tülközilnek tartják ezt az eseményt, ahhoz, hogy a múltban lezárt történelmiként kezelhető kérdésként álljanak hozzá. Mi a mi kis szerény 35 évünkkel ténylegesen a velünk élő történelmet tárgyaljuk, és azt próbáljuk valahol megérteni a források kritikai értelmezése során. És itt van az újságírás és a társadalomtudományok közötti párbeszéd szükségessége. Hiszen közvélemény alakítását a történészek igazságainak a sajtó, a média általi megismertetése nélkül, tematizálása nélkül, a közvéleményben való a félreértések, mitoszok helyébe a valósághoz közelítő kép alakítását média nélkül nem tudjuk megoldani. Igenis, nagyon hálásak vagyunk, és önöknek köszönjük, amikor a média ténylegesen a legújabb kutatások eredményeiről beszámolva köztudottá, közérthetően, az emberek számára elérthető módon tudja lefordítani a kutatások legújabb eredményeit. És akkor rátérve, mik is ezek a kutatások? Hát alapvetően Romániában 1996-ig a 89-es forradalomról való beszédmódot a regnáló hatalom alakította, hiszen 89. december 22 délután 4 órától, ez egy nagyon fontos időpont, egészen 1990 májusának vasárnapjáig, amikor az urnákhoz ugye mozgósított szavazó polgárok leadott szavazatai legitimizáltak egy új beágyazott és most már ténylegesen hegemonikusan berendezkedő rendszert, azt követően csak egy évre rá lesz új alkotmány. Tehát alaptörvényváltás, rendszer, intézményes jogi kialakítása 2 év múlva 1991-ben történik meg. Addig a fennálló hatalmat nem az alkotmány, nem a törvények, hanem a saját legitimitás és identitás narratívája igazolta a társadalom előtt. Ezért alapvető problémának tekintették, hogy a forradalomról való beszéd kizárólagos birtokosai és értelmezői legyenek. 1992 az a pillanat, amikor az első, már az alkotmány alapján megtartott parlamenti választások kapcsán létrejön egy polarizált mező, ahol a fennálló Fessiné-Fedessiné kettészakadása, az Iliescu-Petre román egy fél évvel azelőtti 91. szeptemberi ugye szembefordulása, az utolsó bányászjárásnak, akkor úgy tekintettük, hogy utolsó bányászjárásnak az eredményeképpen elmozdított Petre román szembe megy az Iliescu rezsimmel, és a rezsim a első generációs belső emberein között létrejön egy szétfejlődés, a forradalom értelmezése, a forradalom mentén az új hatalom és az új uralkodó a politikai elit legitimitás értelmezése mentén. És emellett megjelenik egy harmadik. A politikai ellenzék 92-ben erősödik meg, és 95-ig növi ki magát oda, hogy a demokratikus konvenció már 96-os választásokon ténylegesen váltópártként tud jelentkezni, ezért 96 után beszélhetünk az addig a regnáló hatalmon belüli legitimitás vita, Iliescu Petre Román legitimitás vitáján kívüli magát az egész rendszerváltás miként hét a forradalomból, előjött regnáló elit legitimitását megkérdőjelező szempontrendszerrel, és ezért történik meg az, hogy 1996-tól lesz per megnyitásához szükséges vádemelés megfogalmazva először hivatalosan Romániában, 96. december 6-án, ezért ennek is ugye rövidesen itt az évfordulója, és ezért 97-től beszélhetünk a vádemelés, majd utána ugye a perfelvétel, majd ennek ejtése, majd utána az újabb vádemelés, az új perfelújítás, és ennek most már a negyedik szakaszánál vagyunk. Na most ennek a vitának a kapcsán azért innen keres meg a keretet, mert akkor azt látjuk, hogy négyféle értelmezés van. Az első, a rögtön december 22 délután 4 órától regnáló hatalom saját magát legitimizáló narratívája. Kettő, az ennek a vezetőrétegnek tagjaként hatalomba kerülő, de 91 szeptemberétől ettől elszakadó Petre Román, a későbbi demokrata párt, ami majd később Basescu elnököt és a kommunizmust elítélő narratívát is, a Tiszmaniánú bizottságot is majd létre fogja hozni. Egy harmadik narratíva, a régi rendszert nosztalgikusan magáénak valva, valójában a ressentiment, az ellenérzések, a forradalom veszteseinek szavazatára igénytartó a szélsőséges pártok, a Nagy Románia, a Pionéré és így tovább Vadim Tudoréknak a narratívája, és a negyedik, a demokratikus rendszerváltást 96 után folyamatosan Európai Uniós és NATO csatlakozás irányába építő, és a fennálló regnáló elitet a már nem Ceausescu rendszer, de még nem a demokratikus nyugati legitimitással rendelkező valós rendszerváltást meg létrehozó elitnek tekintő csoport narratívája.
Tamás, kétszer is említetted a délutáni 4 órát. Talán el kellene mondjuk, hogy mi is történt ott a hadügyminisztériumban a délután 4 órakor.
Valójában alapvetően a kérdés lényegét fogalmazta meg kedves vitatársunk, hiszen ugyebár azt önök is tudják, hogy december 15-én kezdődik a Tőkés László püspök elmozdításával szembeni civil ellenállás, ami engedetlenség útján megakadályozza a Securitate fellépését. Ebből lesz december 16-án Temesváron a regnáló rendszer erőszak hullámával szembeni tüntetésből nyílt téri tiltakozásá, és ez az első fázisában népfelkelés. Na most ez a népfelkelés akkor válik valójában a rendszert, a fennálló gazdasági, politikai, társadalmi rendszer legitimitását megkérdőjelező aktussá, tehát forradalommá, amikor az emberek már nem érik be azzal, hogy a Tőkés Lászlót erőszakkal elmozdítják, és akkor ezt megakadályoztuk, vagy ezzel szemben tüntetünk. Nem helyi, lokális és tünetek ellen tüntetnek, hanem az okát keresik mindennek, és az oka a kommunizmus, a kommunista totalitárius rendszer, és az ez dinasztikus kommunista Észak-Kóreához hasonlíthatóan egyfajta román nemzeti nacionál kommunizmusként, dinasztikus kommunizmusként működtető Ceausescu és klánjának hatalma. És ez december 17. Na, december 16-17 között kezdődik a Lea Securitatéval, nem lehet ezt az erőszakot így nyílt szintéren most már lenyelni, legyen több kenyér, legyen jobb élet, a reformokat még a szocializmus keretein belül esetleg elfogadó első népfelkelés kirobbanáshoz képest magát a rendszert megkérdőjelező, És december 17-én, ne felejtsük el, Temesváron, már kimondják, hogy zona libera de comunis, tehát magukat úgy definiálják, mint a lyukat a zászló közepén. A kommunista államban Temesvár az egy szabad város, amire már nem szabad víz kiterjedjen, nem szabad a totalitarista kommunizmusnak érvényt szereznie. Ezzel szemben Ceausescu 17-én már egyértelműen nyílt erőszakot használ, amit a hadsereg, az akkori Román Szocialista Köztársaság néphadserege hajt végre. A belügyminisztérium, a Ministério de Interne DCC, tehát a speciális egységekkel együtt, de a gerincét, a főgerincét a hadsereg adja. Innentől kezdve forradalom, rendszerváltás versus a rendszer restaurálása vagy fenntartása közötti fegyveres konfliktussá fajult a dolog, és erre ül fel az a csoport, aki mikor jön a forradalom vonata, egyedül rendelkezett menetrenddel, és tudta, mikor érkezik a vonat, amire fel kell ülni, és akkor beérkezünk a kellő helyen, a kellő időbe. A kérdés az, a menetrendet miért, hogyan és miként tudták ilyen pontosan érezni a pulzusát a történelemnek.
Na és miért?
A Ion Iliescu, a militáru tábornok, a Stefan Guse, ugyebár aki a vezérkar legfőbb főnöke, és így tovább. Na most itt kettő mozzanatra kell rátekinteni. Az első, hogy december 18-án az iráni látogatás, ugye amikor Ceausescu elhagyja Románia területét, és rábízza a teljes fegyveres represszió sikeres megszervezését kire?
Elena Ceausescu-ra.
Aki alatt valójában ő a szimbolikus helytartó, de a tényleges az maga a hadügyminisztérium vezetője. Ugye? A Vasile Militaro és a Viktor Stănculescu-ról beszélünk, ugye belügyminisztérium és hadügyminisztérium vonzásában a hadügyminisztérium az, akinek rendet kéne teremteni. És a hadügyminisztérium pontosan látja, hogy ez egy zsákutca. És hát december 18 és 20-a között a hadügyminisztérium egyfelől részt vesz a temesvári vérfürdő megszervezésébe és végrehajtásába, másfelől pedig pontosan tudja, hogy ez az út már járhatatlanná fog válni, akkor meg fel kell építeni egy olyan rendszerváltást, egy olyan új hatalommal, amelyik a hadsereget fogja tekinteni a régi rendszerrel szembeni biztosítékának, és megkötnek egy olyan ki nem mondott paktumot, hogy a hadsereg átáll, a forradalom győz, és akkor innentől kezdve mindenért a felelős a Ceausescu, a családja, és a szűk, a legszűkebb döntéshozást sikör, a többit mentesítik, és a hadsereg helyett rátolják az egészet a belügyminisztérium és a Securitate-ra. Ami azért is könnyebb, mert ugye démonizálható könnyen a Securitate, hiszen ez évtizedeken keresztül nép sanyargató nyomorúságot, félelmet, fájdalmat, csengőfrászt jelentett egy egész társadalom számára, tehát nagyon nem kell sötétre festeni az ördögöt, sötét az maga amúgy is. És az emberek nagy része innentől kezdve egy kollektív amnéziának lesznek esetleg kitéve, hogy itt a hadsereg a forradalom oldalán harcol, akik lőttek, az a Securitate, azok a lojalisták, azok a terroristák, na itt van szükség kire? Egy ellenségképre, hogy ki lőtt belénk, és ki az, akivel szemben a hadsereg nem a rendszert ugye átmentendő erőszakot hajt végre a társadalmon, hanem a társadalom oldalára állva menti a forradalmat egy fiktív, egy virtuális ellenféllel szemben. És ezért kellett az 1989. december 22 délutánjától, mikor Iliescuék bejönnek a tévébe és megköttetik ez a paktum, utána december 23-tól január közepéig kiépíteni, valósá tenni ezt a paranoikus, fiktív ellenfelet, a terroristákat, akikkel szemben főáramban a hadsereg lesz kérem szépen bemutatva, mint a forradalom megmentője. És akkor hadd olvassak el itt egy dokumentum részletet, ami nagyon fontos, és ami nagyon is rámutat arra, hogy hogyan és miként működött ez az egész történet. És hát ugyebár a Iliescu felelősségét is megfogalmazó, a 89-es forradalom perében vádiratot szerkesztő tábornoknak, Cătălin Ranco Pițu-nak a legutóbbi kiadványa, a Ruperea Blestemului, Revoluția Română din Decembrie 1989 kötetéből idézem, a következő nagyon rövid két passzust. Az első, amiből idézek, az nem más, mint a létrejövő új hatalom, amely december 22 délután 4 órakor, ugyebár besétál a tévőépületébe, megjelenik a Kommunikátul Pentru Țară, és annak alapján legitimizálja és intézményesíti az új hatalmat. Hogy szól ennek a bevezető mondata? Fesine, care se sprijină pe armata română, întreaga putere în stat este preluată de CFSN, lui i se va subordona Consiliul Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei și unităților Ministerului de Interne. Tehát egyfelől az új hatalom Iliescuék a hadseregre támaszkodnak, hiszen ha a hadsereg velük szembe kerülne, akkor bezárják őket egy szobába, aztán 2 perc alatt el lehet intézni, hogy ezek miért nem lehetnek a legitim hatalom része, mint az Ilie Verdéc, aki ugyancsak akart egy kormányt alakítani, végül is ott ártalmatlanították azáltal, hogy nyilvánosságra hozták kommunista hatalom belső gyűrűjében való részvételét, és ezáltal a hadsereg őt dezavuálta. Iliescu ugyanannak a hatalomnak volt a belső körében részvevő társa, az Ilie Verdéccel kisebb-nagyobb időeltolódásban vannak ugyanabban a hatalomban, ugyanabban a döntéshozásban részesenként involválva, az egyik az elmerült, a másiknak sikerült. Miért? Mert az Iliescuékat a hadsereg levé. A hadsereg elfogadja, hogy a CFSZ-né és annak elnöke Ion Iliescu az új hatalomnak a kizárólagos hegemonikus birtokosa, amely a hadseregre épül. Iliescu meg elfogadja, hogy a hadseregnek A. nem lesz felelősségre vonás Temesvár miatt, 2. nem lesz megfogalmazva 89 véres, ugyebár represszív a döntések és annak végrehajtásában való involválódása miatti felelőssége, 3. az új hatalomban központi szerepet fognak betölteni a tábornokok, és gyakorlatilag a temesvári, a véres megtorlásban résztvevő a tábornokok, ott lesznek például az új belügyminiszter, például az új hadügyminiszter, például a hatalmi pozícióban nagyon fontos szerepet töltő legfelsőbb vezérkari főnök.
Mindjárt beszélünk az Iliescu elleni perről is, amely hát nagyon döcögősen folyik, de akkor, mint egy összefoglalásképpen az eddigiekkel kapcsolatban elmondhatjuk azt, Tamás, hogy a népfelkelésre puccszerűen ráépült egy államcsíny, amelynek során egy álforradalmat szerveztek meg, és ennek főszereplői voltak az úgynevezett idézőjeles terroristák. Erről van szó?
Igen, ténylegesen erről van szó. Ne felejtsük el, hogy 1989. december 20-a és 21-én Ceaușescu még próbálja erőltetni a most már nem csak Temesváron, hanem Kolozsváron, Szebenbe, Jászvásáron is népfelkelés forradalommá való átalakulásával szembeni represziót, és Bukarestben elkövet 2 hibát, az egyik, hogy összehívja azt a nagy nemzetgyűlést, ami platformot ad, lehetőséget ad a nyílt színen a bukaresti szikrát, ugye belobbantva az ottani központi forradalmi eseményekre. 2. Gyakorlatilag a hadsereg december 20-21-én már pontosan látja, hogy ez egy vesztes irány, és mi történik? December 21-éről 22-ére a hadsereg 180 fokot fordul, és innentől kezdve állva hagyja a belügyminisztériumot és a szekuritátét, és rátolja utólag visszamenőleg. Hangsúlyozom, ez a lényeg, az utólag és a visszamenőleg. A teljes felelősséget a szekuritátéra és a belügyminisztériumra, ő magát ebben egyébként lényeges szerepet játszva a 89 eleti represszióban megpróbálja kimenteni, hogyan Ceaușescu és a szekuritáté a hibásak, őket kell ejteni, a hadsereg és az új hatalom pedig a győztes oldalon lesz, ezért a kikből fogják legyártani a negatív terroristák nevezetű pszichózist, tehát a kivetített virtuális ellenfelet. Hát egyfelől már akkor mindenki úgy gondolta, hogy ezek a szekuritáti emberei, a belügyminisztérium emberei, aki egyébként az előfelolvasó dokumentumból kiderül, hogy december 22-től a hadsereg és a legfelsőbb vezérkar ellenőrzése alatt van, gyakorlatilag igen, nem tudnak autonómon tevékenykedni, tehát innentől kezdve egyértelmű az, hogy valójában hol van itt a ferdítés. 2. Meg a külföldi beavatkozás, és ekkor jelenik meg ez a pszichózis. A. Arab terroristák, akik a Ceaușescu rendszernek a lehetőségeit kihasználva Románia területén kiképzésben vettek részt, most Kadáfi Líbiájától Yasser Arafat palesztin felszabadítási szervezetéig Lehet, hogy ezek azok, akik a Ceausescu lojalista szekuritáti egységeivel közösen próbálnak vagy egy visszarendeződést fegyveresen. Kettő. A szovjetek, szovjet titkosszolgálatok, főleg a GRU, a katonai felderítés és elhárítás, nem annyira a KGB, hanem a GRU szerepe, és a GRU-nak az involválásával kapcsolatos suttogó kampány. A harmadik ilyen. Valójában az USLA, azaz a terrorizmus elhárító egységei a belügyminisztériumnak, amelyek függetlenítve voltak már a szekuritátétól, ezek különleges kiképzést kaptak, na hogy ők akkor lennének. Most ne felejtsük el, az egyik legfontosabb és legvéresebb leszámolás pont az USLA egységeket a hadsereg vezérkari központját megvédendő hívják oda, majd levadásszák őket, majd azt mondják, íme a terroristák.
Tudka.
Azok, akik hívták őket, azok mondják, íme a terroristák.
Na most a román hírszerző szolgálat ugye a rendszerváltás után 33 évvel, tehát tavaly előtt feloldotta több olyan dosszié titkosítását, amely az események kivizsgálására még 1991-ben létrehozott szenátusi bizottság munkája eredményeként keletkezett. Erről mit érdemes tudni?
Nos, a levéltárban kutató történészként nagyon örventem annak, amikor 1997 után, hiszen addig gyakorlatilag álmunk és vágyaink tárgya volt csupán az, hogy levéltárba titoktalanított dokumentumokhoz férjünk, akár az 1945-75 közötti 30 évre vonatkozóan is. Hiszen az akkori 30 éves tiltás volt a legfinomabb, annál csak nagyobb 50 éves és 100 éves titok sújtotta az addigi kutatóknak, ugyebár egy negatívumként állt a útját a kutatóteremben. A 30 éves volt a legrövidebb, hát 90-ből, hogyha kivonunk 30-at, az 1960, ez azt jelenti, hogy 2000-ből, ha kivonjuk a 30 évet, akkor 2000-ben az 1970-es évig titoktalaníthatták. Törvényes alap. Na most ehhez hozzá kell tenni, hogy Romániában 1991-ben, amikor a levéltári törvényt meghozták, akkor kettő dolgot nem úgy tettek, ahogy lengyeleknél, cseheknél, magyaroknál azelőtt. Azaz nem vonták ki az addigi belügyminisztérium hatóköréből. Románia az az állam, ahol ma, amikor beszélünk 2024 decemberében, az állami levéltár alkalmazottai továbbra is a belügyminisztériumhoz tartoznak, és nem a kulturális minisztériumhoz, és továbbra is belügyminisztériumi alkalmazottként kell a munkájukat ugye végezzék, erről jelentést tegyenek, és így tovább. Hát egészen más rendszer egy belügyi alkalmazottal vitatni egy kutatóteremben történeti témákról, és egészen más egy történész kutató levéltárossal vitatni, aki nem belügyminisztériumi igazolvánnyal a zsebében kell ellássa, és felelős ugye az ő munkadóinak. És hát ehhez képest a másik és nagyon fontos dolog, hogy a titoktalanítást azt azért tartalmatlannak tartom, amit ön is itt felhozott, a 91-es úgymond titoktalanítás, hiszen semmivel nem vonták ki a rendes általános levéltári titok alól, tehát úgy lehet 89 után titoktalanítani, hogy 30 év a titok őrzés kötelezettsége. Tehát kérem szépen, ez egy vicc, mert hogyha ahhoz, hogy a 30 év lejárjon, 2020-at kellett elérjük, ugye, 2020-tól kivonom a 30-at, az akkor 1990. Na most ezzel szemben csak azok tudtak kutatni és itt négy levéltárat kell megjegyezni, és nem a polgári levéltárnak számító országos vagy nemzeti levéltár is annak megyei fiókjaira célzok itt, hiszen ott vajmi kevés akta található a 89-es forradalommal kapcsolatosan, hanem belügyminisztérium levéltára, ügyészségek és bíróságok levéltárai, a katonai levéltár, pitesti katonai levéltár, hiszen az nem Bukarestben, hanem a Pitesben székelő, és UM és egy számkód jelzi, hogy az kaszárnyaként működik mai napig, parancsnokkal és katonai levéltárként. Nem csak az állami levéltár, hanem a katonai levéltár a különleges titkosítási törvényeivel és rendtartásával is terhelt. Tehát a kutató, ahogy mi szoktuk mondani, a madár se repül ki és repül át a kerítésen, de hogyha egy dokumentumot titoktalanítanak, még az 56-os forradalom Ra vonatkozó, például a Tófalvi Júl által kihozott dokumentumok azért jelentenek jelentős segítséget a történészeknek, hiszen neki sikerült olyan dokumentumokat előhozni, titoktalanítani és publikálni, amihez a rendszeres levéltári kutatóteremben sem fér hozzá a kutató. Na és akkor summa summarum, amikor az áttörés következik, az 1998, amikor azt mondják, hogy mivel alapvetően a 89 kutatás nemzeti érdek, létrehozzák a Claudio Jordáki által elnökölt 89-es forradalmat kutató intézetet, akinek az elnöke nem más, mint Iliescu-nak a személyes tanácsadója. Tehát nem csak, hogy ugyanannak a pártnak és ugyanannak a regnáló rezsimnek a tagja, hanem személyes tanácsadója, és hát 2000-től 2004-ig az Iliescu az elnök továbbra is. Tehát valójában, amikor a Băsescu elnök által létrehozott Tiszmonianu Bizottság adja ki az ukázt, hogy most már akkor neki kell állni és megnézni 45-től 90-ig a dokumentumokat, és kritikai forráselemzés tárgyává kéne tenni, annak az első feltétele, hogy elő a dokumentumot, 2006-ot, 2007-et írunk. Tehát 2006-2007-ben csak a Tiszmonianu Bizottság tagjai elnöki levéllel, tehát elnöki mandátummal felhatalmazva férnek hozzá. Na és kérem a rendes, egyszerű történész és kutató az egyszerű történelem iránt érdeklődő embertől teljesen eltekintve is valójában kizárt ebből a történetből. Ezért nagyon fontos, hogy a 2010-es években az Akadémia Kutatóintézetei és az egyetemek együttműködve a 89-et kutató intézet új elnökségével létrehozta ezt a 89 kutató programot, és így tudunk hozzáférni 2016-17-től, ugyebár azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket az ügyészség fellépése is itt a fontossága a PER-nek, mert a PER rengeteg dokumentumot kihozott, titoktalanított és kiterítette a közönség elé, és hát ez egy aranybánya, egy kincses bánya.
Tehát ez 12 kötetre rúg, és 3280 lapot tartalmaz, ez maga a vádirat, ugye?
És ez a jéghegy csúcsa. Tehát ezt úgy tessék tekinteni, hogy ez egy ilyen 5-27%. Ami alatta van, az 93-92%, amit nem látunk.
És ezt a vádiratot már jó ideje passzolgatják egymás közt a bukaresti bíróságok és ügyészségek. Vajon hogyan fog ez folytatódni, hiszen most október végén ismét kiderült, hogy újrakezdődhet az alapfokú tárgyalás, amelyben Ion Iliescu volt államfőt és Gelu Voican Voiculescu volt kormányfő helyettest vádolják emberiség, emberiesség elleni bűncselekményekkel.
Nekem eszembe jutott a szovjetek álláspontja a Ceausescu rendszer végéről. Szovjeteknek az volt az álláspontja, hogy hagyjuk a csodába, öreg már, beteg, a biológiai megoldásba reménykedünk, illetve arra teszünk fel. Nekem ez a biológiai megoldás szöget ütött a fejembe, és azt hiszem, hogy a kérdésedre is, legalábbis ami Iliescu bácsinak a sorsát, illetve a perét illeti, és az állandó aktatologatást, a biológiai megoldás várása lehet a magyarázat.
Tamás?
Nagyon röviden egy mondatos válasszal, az ön kérdésében volt benne valójában a válaszom magva, emberiesség elleni büntetre emelt vádat az ügyészség, aminek a lényege, hogy nem évül el. Tehát ha meg is hal a nevezett Ion Iliescu, maga a büntet áll, és a bűn nem évül el, tehát a bűnt feltáró PER haladhat tovább, ítéletet lehet mondani, hiszen a holokausztot végrehajtók és felelősök sincsenek fizikailag már itt, de nem évül el, annak elítélése és annak jogi konszekvenciái azok örökké érvényes alapvető igazságszolgáltatás alapját kell majd képezzék.
December 22-e és 30-a közt 1989-ben 12.600.000 töltényt lőttek ki, és 862 ember halt meg. Tehát a halálos áldozatok többsége az december 22-e utánra datálható, ezt megelőzően talán 283-300 ember halt meg. Tehát így néz ki. Az új hatalom ezt mondhatjuk, hogy ezek tények. Értelmi. Ezek tények, nem...
Igen, és az új hatalom a 89. december 22 délután 4 órától beintézményesített, hadsereg által támogatott, minisztériumokat kinevező Ion Iliescu rezsim felelőssége fogalmazódik ezekben a számadatokban is meg. A Ceausescu felelőssége december 22 délig, déli óra, ugye pár perckorral helikopterrel elhagyja a központi bizottság épületét, addig terjed. Onnantól felfele a Ion Iliescu és a rezsimje a ideje kezdetétől, ehhez én még hozzászámolnám azért a márciusi fekete marosvásárhelyi eseményeinket. Ehhez hozzászámolnám a januári-februári bányászjárásokat, majd a 3. júniusi egyetemtér tüntetői elleni bányászjárást, majd a 4. 91. szeptemberi bányászjárást. Ez ugyanannak a rezsimnek, amely 89. december 22-én délután 4 órakor kezdődött, és még 2004-ben is velünk tartó történelmi örökség, velünk élő történelem volt, és hát ennek a rezsimnek a felelősei nem csak fizikailag, hanem az emberiesség elleni büntetben való vétkesség miatt el nem élvülő felelősséget viselnek.
Várható-e, hogy minden fontos momentumra és összefüggésre fény derül a következő években, vagy ennek a most újrakezdett pernek a nyomán?
Erre engedjék meg, hogy egy kínai bölcsességgel válaszoljak, amikor megkérdezték Chuan Lai-t, hogy mit szeretne kérdezni Charles de Gaulle elnöktől, amikor az első kínai-francia csúcstalálkozó zajlott a híres, önérzetes francia nemzet vezetőjétől. Chuan Lai a következőt kérdezte, pontosabban mondta kérdésére utalva, hogy hát kedves francia köztársasági elnök úrtól nem a francia forradalomra vonatkozó kérdést vetném fel, mert az túl közeli ahhoz, hogy tisztán lássunk és minden adatbirtokában legyünk.
Igen, én ennek azt a változatát hallottam több változatban, de ugyanaz az a magja, megkérdezik Chuan Lai-t, aki fiatal korában Európában tanult, meg a francia egyetemeken, sőt az angliai egyetemeken is megfordult, tehát nem a kínai izolacionizmus képviselte régebben sem. Tehát megkérdezik Chuan Lai-t valamikor a 60-as években, hogy mi a véleménye a francia forradalomról, amelynek most esett le most ezen a beszélgetésen a tantusz nekem, hogy hát annak 89-ben pont a 200. évfordulója volt. Kérdezik Chuan Lai-t, és az öreg azt válaszolja, hát honnan tudjam én, hát mindössze 150 év telt el azóta.
Még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de sajnos a műsoridőnk vészesen közeledik a végéhez, de hát 2025-ben is lesz bőven félkerek évforduló, és akkor majd folytathatjuk ezzel kapcsolatos témákkal. Én megköszönöm szépen, hogy eljöttek a sajtóklubba Lönhár Tamás történésznek, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem docensének és Krajnik Nagy Károly közírónak, az Anno Domino 89 című könyv szerzőjének.
És köszönjük szépen a meghívást.
Köszönöm szépen a Kolozsvári Rádiónak, köszönöm a kedves műsorvezetőnek és kedves beszélgető társamnak, Krajnik Nagy úrnak is, akinek a könyvét mindenki figyelmébe ajánlom.
A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, további szép estét, viszont hallásra!